A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Bárány Lászlóval, a Mastergood cégcsoport alapítójával, és hát az első részben azzal kezdtünk, hogy sikeresen lezajlott, vagy hát talán még folyamatban van a generációváltás a cégnél, bár én úgy gondolom, hogy most már igazából a fiúk viszik a céget. Ön meg inkább csak a diplomáciával foglalkozik.
Egész jó a megközelítés. Tényleg a generációváltás lezajlott. Az is igaz, hogy 11 éve kezdtük el, és aki azt gondolja, hogy ez egy gyertyafényes vacsora, meg egy üveg pezsgő elpukkantásával indul, és be is fejeződik a vacsora alkalmával, az nagyon téved. Sok kemény, közös munka, esetenként harc is van, vita, de ezeket a vitákat mi mindig családi körön belül tartottuk, és egy nagyon fontos döntést hoztunk 7-8 évvel ezelőtt. Ezeket a vitákat hazahoztuk a cégtől, és mindig dedikáltunk, és ez a mai napig is így van, a hónap második hétfőjén van egy családi tulajdonosi fórum, az abban a házban van, ahol élünk, Debrecenben, ahol a feleségem főzi mindig a következő soron következőnek a kedvenc ételét, és ez egy szabályos, most nevezhetnénk elegánsan egy bordülésnek, 9-kor kezdünk, vannak napi rendi pontok, 10:30-kor van egy 10-15 perces telefonszünet, addig a jó Istennek se vesszük fel a telefont, aztán a déli harangszó után körbeüljük a családi asztalt, megebédelünk, és folytatjuk általában délután 3-ig. Ezeken a családi fórumokon történik meg az összes stratégiai jellegű egyeztetés, vita, és amennyiben nem konszenzusos a döntés, mert három bárány az nem bír parthelyzetet kialakítani, akkor szavazás van. Attól borzasztóbb dolog nincs, amikor a fiúk leszavaznak. Nem mondom, hogy ez minden hetes, vagy minden hónapos, de egy évben egyszer is, kétszer is előfordul. Borzasztó rossz érzés, de fegyelmezett katona vagyok. Tudomásul veszem, olyankor 3 napig tudja a nejem, hogy elő kell készíteni a kávét reggel, és aztán kiürül belőlem a keserűség, vagy a csalódottság, de mindig az együttműködésre helyeztük a hangsúlyt, mert azt mondtuk, hogy veszekedő foci csapatot nem láttunk még győzni.
És hát ugye az, hogy nem benne gyárba veszekszenek, azt gondolom, az a legnagyobb áldás ilyen szempontból.
Hatalmas előnyei vannak. Hát a munkatársak, gondoljanak bele a rádió hallgatók, hogy hogy néz ki a vezető vagy a középvezető garnitúra előtt zajlik le egy ilyen vita. Ennek borzasztó romboló hatása lenne. Született egy olyan szlogen, ezt mondjuk én szoktam mondani, hogy társaságban apát és fiút nem nevelünk. Már pedig egy ilyen vita kapcsán ott mindig előferdülnek ilyen események.
Hogy egyébként ezt már gyerekkorukban is tartotta, hogy nem nevelte őket társaságban?
Inkább később. Én azt gondolom, hogy ez már kellett az a szakasz, amikor egyértelműen benn voltak a cégben.
Ja, hogy tehát az egy kifejezetten cégvezetési.
Ez már egy cégvezetési, ilyen detoxikációs gyakorlat volt, és hihetetlen tudom ajánlani minden leendő, vagy már éppen eseményben lévő generációváltó családnak, megnöveli a bizalmat. Én csak abban hiszek, hogy erős, összetartó családnak lehet sikeres vállalkozása. És ezek a esetenként kisebb gesztusok, de ennek hosszú távra is lenni kell egyfajta irányának. Tehát ezt folyamatosan lehet építeni. Ez nem erodálódik el, mert ezt, ha azt a bizalmat, ezt a szeretetet egymás irányába áramoltatjuk, ez hihetetlen energiát ad.
Térjünk meg vissza ezekhez a vitákhoz, de gondolom, hogy nem babra megy a játék. Nem apró pénzről döntenek ilyenkor. Gondolom azért az jó érzés, amikor kiderül, hogy a fiúknak igazuk volt, nem?
Ez egy hihetetlen jó érzés, és ez adja meg annak az erejét, hogy a következő ilyen vitába, meg a következőbe is belemegyek.
És ha rosszul döntenek, vagy ne, olyan még nem fordult elő?
Hogy ne fordult volna elő. Hát aki nem dönt, az nem tud hibázni. Aki nem hibázik, az sose fog tanulni. Tehát nálunk ez egy életfogytiglan, egy élethosszíglan tartó tanulásnak az eredménye. Általában reggel borotválkozok, és a borotválkozás közben néha szoktam a tükörben lévő önmagammal beszélgetni, és meg szoktam olyankor kérdezni magamtól, hogy 20 évvel, 25 évvel ezelőtt te nem hibáztál, te nem hoztál rossz döntést, annak nem voltak pénzügyi következményei? Pillanatok alatt tudom rá választ, és ilyenkor mindig az van előttem, hogy az a tapasztalat, az a tudás, amivel én rendelkezem, az elmúlt 35 év kisebb-nagyobb kudarcainak a tanúságaiból épül föl, és ezért is hagytam az elején is őket bátran dönteni, kiértékeltük, soha a családon belül nem jelöltünk ki bűnbakot. Legyen az kisebb, vagy nagyobb veszteséget jelentő döntés, de ezek azok a tényezők, amitől mi azt gondolom, hogy erősebbek vagyunk.
Azt hiszem, hogy elmondhatom itt a hallgatóknak, hogy ön idén lesz 70 éves.
Így van.
És mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, mondta nekem, hogy most már innentől kezdve csak heti 4 napot fog dolgozni. Én pedig arról is akartam önnel beszélgetni, hogy mivel fogja tölteni a nyugdíjas napjait, vagy igazából önt annyira szórakoztatja a vállalkozása meg a munkája, hogy ezt továbbiakban sem akarja nagyon csökkenteni.
Évekkel ezelőtt fölosztottuk a kompetenciákat egymás közt, és én körülbelül 4-5 éve azt kaptam, hogy maradjak részben egy kicsit a cég arca, maradjak pozícióban a Baromfi terméktanácsban, ahol az én idén 45 éves szakmai tapasztalatom azért az egy érték, nem csak a családnak, hanem annak a közel 2000 létszámú baromfis vállalkozásnak, amit én természetesen szívesen teszek, és nálam maradtak azok az innovatív jellegű fejlesztések, amire természetesen nem én vagyok a gagman, tehát nem én találok ki dolgokat, de a felszabadult időmben azzal, hogy nem kell napi operatív szintű döntéseket hozni, lényegesen több idő marad az információk összegyűjtésére, egyfajta előkészítésére, és az ezekről való döntések történnek meg ezeken a tulajdonosi igazgatósági üléseken, és természetesen enyém a végrehajtásnak ez a része is, amelyik aztán vagy lesz belőle termék, vagy nem lesz termék.
És ha már itt beszélt arról, hogy az innovációért önfelel, sok más díj után, hiszen itt az elmúlt évtizedben egymás után kapta a különböző évüzletembere díjat, meg egyéb díjakat. Most a 2021-es év leginnovatívabb vállalata díjat is elnyerték. Hát ez akkor egy jó visszajelzés arra, hogy ön még mindig ott van a toppon, hiszen 70 évesen az innovációért felelni azért az egy komoly történet.
Itt azért egy kicsit válasszuk széjjel a cég termékei, tehát a fogyasztók felé történő termékek innovációjáért nem én felelek, hanem alapvetően a nagyobbik fiam, a László fiam. Az az innováció, amire mi ráléptünk erre az igen rögös útra, ez megkezdődött 15 évvel ezelőtt, amikor megálmodtuk ezt a üzleti piramist, aminek a körforgásos gazdasági modell kialakítása lett a végső célja, és mi ebben a tekintetben nem csak Magyarországon, Európában is élen járóak vagyunk. Természetesen ehhez a körforgásos gazdasági modellhez kellett az a számtalan elem, ami egymással, mint a fogaskerekek jó összeilleszkedve működtetik az egész rendszert, de rá kellett jönni arra, hogy a termelés volumenéből adódóan egyre több olyan melléktermék keletkezik a gyártás, nevelés, csirkehízlalás területén, aminek az ártalmatlanítása vagy az elhelyezése egyrészt költség, de ugyanakkor ott van benne az a lehetőség, hogy ebből egy másik gyártási termelési folyamat eredményeként értéket állítsunk elő. Így született meg az első ilyen innovatív termékünk, több mint 10 éve, hogy hőkezel steril szalmával almozunk a kis csibék alá. Ezzel elérjük azt, hogy mint egy újszülött csecsemőnek minden steril az istálóban, hisz hát azon az almon nő föl az a pici csibe élete 6 heten keresztül, és ezért szinte nem használunk antibiotikumot, mert nincs a környezetében olyan behatás vagy olyan terheltség, ami miatt agyba főbe antibiotikummal kéne tartani. Aztán erre épült a következő innovatív termék, hogy az ilyen nagy tömegben rendelkezésre álló csirketrágyát pedig szintén továbbfeldolgozzuk, fermentáljuk, föltárjuk, granuláljuk, és a szántóföldi gazdaság, gazdálkodás részére kiváló minőségű szerves anyagot állítunk elő. És természetesen jött a következő ötlet, hogy 200 000 tonna csirke feldolgozásából keletkezik 40-42 000 tonna úgynevezett vágóüzemű melléktermék, ilyen a csirketól, a csirkezsigerek, stb. Ezeknek a feldolgozása is ma már saját hatáskörön belül megtörténik. Nagyon jó minőségű tolliszt, nagyon jó minőségű baromfi húsliszt, ami a pet food gyártásnak mind a kettő kiváló alapja. Na, ilyen típusú innovációk azok, amelynek az elindításáért, a szakmai összehangolásáért és a szakmai háttérnek a megteremtéséért felelek, és természetesen sok-sok kitűnő saját kollégával, és amennyiben szükséges, kiváló külső szakértőkkel együtt történik ez a fejlesztés.
Ha ennyire zárt a rendszer, akkor most például a madárinfluenza az önöknél nem jelent komoly problémát, vagy egyáltalán nem jelent problémát, mert hogy nem igazán érintkezhetnek az önök által tenyésztett madarak a természetben előfordulókkal?
Azt kell mondjam, hogy csak másodlagos kárt jelentett nekünk a mások által megszenvedett és kiirtott baromfi telepek miatti korlátozásokból keletkezett nekünk, és eddig, ahogy összeszámoltuk, 200 millió forint kárunk. Nálunk egy csirkehizlaló telepre csak úgy mehet be az ott munkát teljesítő baromfi gondozó, telepvezető, beleértve a főtulajdonost is, hogy teljesen lezuhanyzik, hajat mos, és a belső úgynevezett fehér öltözőben a részére előkészített, frissen mosott, kivasalt belső ruházatba vesz részt a gondozásban, amíg belép a csirkeolba, 3-szor mos kezet, és 3-szor cserél papucsot. Volt olyan orvos barátom, aki azt mondta, hogy ide figyelj, Laci, nálunk a műtőben nincs ilyen szigorú higiéniai beléptetőrendszer. Ebből a szempontból a mi telepeink biztonságban vannak, hisz azt látjuk, hogy elsősorban azok a baromfi fajok esnek a madárinfluenza fertőzés alá, ahol nem tudják biztosítani a zártságot, és bizony, ahol egy kicsit az emberi trehányság is közé férkőzik ennek a dolognak.
És ennek egyébként a piacon nincsen hatása. Most én arra gondolok, hogy persze a rossz hír mindig gyorsabban terjed, és onnantól kezdve mindenki elkezd aggódni, a sertés, pestis esetén a sertéshús úgy, ahogy van, attól megijednek, a madárinfluenza esetén a baromfitól óckodik mindenki. Na de hát azért annak csak van valami híre, hogy valahol ilyen rendszer működik, meg hogy nem érintettek. Ennek ellenére kénytelenek ilyenkor mindig elviselni, vagy megszenvedni ezeket a károkat?
Magyarországon az első madárinfluenzás megbetegedés 2006-ban történt, és akkor ez pánikot váltott ki. Akkor fél évig az emberek nem akartak csirkehúst tenni úgy, hogy akkor is kacsa és liba döglött. Azóta az emberek, a fogyasztók megtanulták, hogy a madárinfluenza az egy baromfi betegség, illetve hát a vadon élő madarak által hurcolt betegség, tehát fogyasztási pánik nincs. Kár viszont van, mert vannak olyan országok, ahol a madárinfluenza bejelentés követő 6-12 hónapig nem engednek be magyar baromfi húst, akár fagyasztva, akár frissen, vagy akár hőkezelve. Sajnos ezek a károk bizony bennünket is utolértek az elmúlt 10 évben. Megint csak minden rosszban van valami jó, a 43 országból szerencsére, ahol exportálunk, 5-6 ilyen ország van, a maradék 35-37 országban természetesen exportálhatunk.
Vannak még exportpiacok, amik még feltáratlanok, vagy egyelőre úgy néz ki, hogy ezeken a piacokon érdemes tovább terjeszkedni, mert hogy abban még van bőven lehetőség. Mondjuk például Kína az elég nagynak tűnik, bár mondjuk nem tudom, hogy lehet egyáltalán annyi csirke szárnyvéget exportálni, hogy meg lehessen tölteni vele Kínát.
Kína hatalmas piac, védi is a saját piacait, nyugodtan mondhatom, hogy elvtelen módon.
Miközben egyébként a hírekben nagyrészt azt lehetett hallani, hogy nagyon sokszor élelmiszer hiánnyal kell szembesülniük.
Mondjuk én a francia nyelvre szoktam azt mondani, hogy másként írjuk, másként ejtjük, hát a kínaira meg ez fokozottabban érvényes. Nekünk az európai nagypiac egy hatalmas lehetőség. Európa kezd előregedni, tudni kell, hogy az állattartás az egy évi 350 napos munka. Szombaton, vasárnap, húsvétkor, karácsonykor mindig el kell látni az állatokat. Európai baromfi termelés évről évre 3-5%-kal csökken. Nekünk szinte tárcán kínálja azt a piaci lehetőséget, amit ez az európai visszavonulás gyakorlatilag megterem. Szerencsére fölismerte a kormány azt, hogy nagy kapacitású, korszerű, modern baromfi telepeken kell csirkét, pulykát, kacsát levelni, és akinek pedig feldolgozó kapacitás bővítési igénye van, ezekre dedikált támogatásokat biztosított. Ma Magyarország egy hatalmas lehetőség birtokában áll, hisz az a gabona mennyiség, amennyit mi itt megtermelünk, ez 21 millió magyar állampolgárnak nyújtana napi szintű tápanyagot folyamatosan. A következő pár évben nem leszünk 21 millióan, de abba biztos vagyok, ha elég rámenősek vagyunk, és elég harciasak vagyunk, akkor a következő 5 évben piacokat fogunk szerezni. A mi cégcsoportunknak ez a stratégiája, megerősítve a jelenlegi piaci üzleti kapcsolatunkat, be akarjuk tölteni azokat a réseket, amit tálcán kínál most nekünk a előregedő, ellustuló nyugat-európai társadalom.
Hát innen kezdhetnénk egy újabb beszélgetést egyébként arról, hogy általában a Magyarországra azért ezek a folyamatok begyűrűznek, ahogy szokták ezt mondani. A munkaerő kérdése, vagy a munkaerő pótlás kérdése az önöknek mekkora problémát jelent? Vagy jelent-e problémát, vagy egyszerűen pont a gépesítéssel párhuzamosan sikerül megoldani ezeket a problémákat? Tehát ahogy fogy el a munkaerő tömeg, úgy jön be a gépesítés ebbe az iparágba.
Jó lenne erre egy gyors, egyértelmű frappánst választ adni, amit most mellőznék. Gyakorlatilag mindenkinek probléma a munkaerő. A munkaerőben mennyiségi és minőségi problémák vannak. Az adás első részében beszélgettünk a minőségi problémákról, erre vannak a robotok, az automatikák és ezt kiszolgáló mindenféle informatikai rendszerek, de egy olyan cég, amelyik évről évre 6-8%-os növekedésben van, és a mi cégcsoportunk még a következő 4 évben ezt az ütemet tartani fogja, mennyiségi munkaerő gondjunk is van. Ezt előbb-utóbb nem csak a hazai, hanem a külföldről behozható és behozandó munkaerővel kell pótolni. Ebben az értelemben mi is előrelátóak voltunk, építettünk egy 150 fős munkás apartmant, direkt nem szállást mondok, mert 2 szobás, nagyon korszerű, apartmanszerű, nagyon magas szinten berendezett lakrészekbe várjuk a külföldi, de akár a magyar munkavállalókat is.
És elsősorban melyik országokból?
Alapvetően mi Fülöp-szigetekbe gondolkozunk.
Tehát akkor nem a szomszédból, nem azt mondják, hogy jó, hát akkor jöjjön át Ukrajnából a magyar ajkú munkavállaló, ha már ugye Kisvárda elég közel van.
Azt kell mondjuk, hogy ezeket a piacokat már lehalázták. Mondok egy számot. Lengyelországban, elsősorban az élelmiszeriparban, meg a feldolgozóiparban 3,5 millió ukrán dolgozik. Van több olyan lengyel cég, akivel baráti üzleti viszonyban vagyunk, nem régen voltunk az egyiknél, a munkavállalóik egyharmada ukrán. Más tekintetben is azt gondolom, hogy jó meg kell választani, melyik országból, milyen kultúrából származó munkavállalókkal erősítjük a sorainkat. Nem titok, hogy már 80 filipinói dolgozik nálunk másfél éve, ezért döntöttünk arról, hogy megduplázzuk kvázi ezt a létszámot. Ahogy ezek az emberek bejöttek egy pénteki nap, ezek vasárnap délelőtt ott ültek a katolikus templomba, egy szót sem tudtak magyarul, hát honnan tudtak volna, ezek mélyen keresztény, nagyon szorgalmas, nagyon becsületes emberek, azért küldték őket ide a családjuk, hogy itt pénzt keressenek. Ezek az emberek nem csak jó viselkednek a munkakörnyezetben, hanem kérik és keresik a munkát. A munkaerő kérdéssel és a mennyiségi minőségi kérdéssel én azt gondolom, hogy mi ezzel úgy rendbe is tesszük a mi cégstratégiánkat a következő akár 10 évre. A legfontosabb az, hogy minden cégnek legyen víziója. A vízió az, amelyik egy cégnél képes stratégiát teremteni. Azokhoz a cégekhez a tőke bekéreckedik, ahol van hosszú távú stratégia, ahol van szemmel látható tulajdonos, és ahol többek között látják a bankok is a generációváltásnak ezt a buktatóit. Magyarország hosszú távú jövője a privát gazdaságban a sikeres generációváltás bonyolítása és a végrehajtása lesz. Én azt gondolom, azt előbb-utóbb a egyetemek tananyagába is be kell vinni, hisz ez a folyamat, ez tanulható.
És már érdemes olyan korán elkezdeni.
És el kell kezdeni korán, mert aki korán kell, az hamarabb ér célba.
Hát ez lesz már a végszó, én nagyon köszönöm Bárány Lászlónak, a Mastergood alapítójának, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a családomról, a munkámról mindig büszkén mesélek, és azt gondolom, hogyha 5 év múlva vagy 15 év múlva is ide szólít a mikrofon elé, akkor ide fogok jönni.
Legyen úgy. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsor vezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.